mindenkit, Énekes Péter vagyok, utottársam Köpencei Gergő, mindketten a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium végzős diákjai vagyunk. Az SM függvénnyel iskolában már régóta foglalkoznak, az úgynevezett csillagprogram keretében, ennek vezetője Dr. Kacz Sándor talán. Először is, mi is az SM függvény? SN-nél jelöljük az N szám önmagának kisebb osztalének az összegét. Erre nézzük is egy példát, például a 12-nek, ugye... A 12-nek az osztói az a következő számok, ezeknek az összege pedig 16. Ezenkívül definiáljuk a sigma n függvényt. Sigma n az N szám osztalének az összege, így... Így el sem tudjuk számolni, a sigma n-ből kivonjuk az n számot, így nézzük meg a 12-re, sigma 12 28, ebből kivonjuk a 12-t, szintén 16-ot kapunk. Sigma n definiálása azért fontos, mivel nagyobb számok esetén így is sokkal időigényesebb munka megkeresni az összes osztót, a sigma n-re pedig van egy képletünk, ez is egy konkrét példát, nézzük meg, 1400, tehát hogyha följük printényezős felbontásban, akkor szigmát egy egyszerű szorzással meg tudjuk kapni. SN-re viszont nincs semmi N hasonló felírás. Hogyha N felül úgynevezett kanonikus alakban, szigma N általánosan így néz ki. Hát akkor nézzük az SN függvény néhány tulajdonságát. N tulajdonságéval lehet következtetni SN paritására és fordítra. Ezt lehet. Ugye erre van egy bizonyításunk, kérdéseknél esetleg nem tudjuk mutatni. Hogyha a H4-jel SN per N függvényt vizsgáljuk, akkor arra következik, hogy azt vehetjük észre, hogy H-n természetesen kicsi és nagy értéket vehet, tehát N és SN között ebből nem tudunk kapcsolatot megállítani. Igen. Gombos László iskolának öreg diákja bemutatta be, és publikálta a Polygon egyik számában, hogy a H értékei a számegyenes pozitív ágán mindenütt sűrűn helyezkednek el. Illetve vizsgáljuk az étlen függvényt. Az étlen az SN per N négyzet. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy SN N négyzetnek N maximum 1/8-a lehet. Ha nézzük SN és N kapcsolatát. N-ből SN értéke könnyen meghatározható az előbb mutatott képletek alapján. Fordítva viszont egyetlen egy módszer SN-ből N meghatározása, hogy kipróbáljuk az összes lehetséges értéket 1-től a végtelenig, és hát hogyha találunk egy olyan SN-t, ami megegyezik az előző megadott SN-ünkkel, akkor következtetünk arra, hogy megtaláltuk az N-t is. Az előző legbemutatott vizsgálat alapján viszont azt mondta, hogy egy 6-jegyű SN-t maximum 128 jegyű N tartozhat. Ez azt jelenti, hogy ha ki akarjuk próbálni összes számot 1-től 128-ig, az körülbelül 10%-on évig tartana. Összehasonlításképpen az univerzum jelenlegi tudomásunk szerint 10-11-en éves. Ezen kívül egy SN értékhez több N is tartozhat, ehhez mutatok néhány példát. Ezt teszem, az SN értéke ugyanaz, illetve két közeli N értéke, két közeli N-re SN értéke drasztikusan megváltozhat. Erre is mutatom egy példa. Tehát ugye két szám különbsége egy, SN értéke mégis 160 millió szoros, egy SN-nek különbsége mégis igen nagy. Ezért mondhatjuk azt, hogy ez a függvény alkalmas egyirányú kódolásra.
Akkor ennek bizonyítására először is nézzük meg, hogy mi is ez az egyirányú kódolás. Az egyirányú kódolásban egy eljárás segítségével egy adatból egy lenyomatot készítünk, azonban a kulcsok és az eljárás ismeretében sem tudjuk a lenyomatból később helyreállítani az adatot. Azonban, hogyha később ez a fájl újra előkerül, akkor ez alapján tudjuk azonosítani az adatunkat. Tulajdonképpen úgy működik, mint a rendőrségnél az új lenyomat alapján történő azonosítás. Az újonnan kapott adatnak elképezzük a lenyomatát, és ha a két lenyomat megegyezik, akkor tudhatjuk, hogy az adat eredeti. Nézzük, hogy is működne egy ilyen SN kódolás. egy viszonylag egyszerű példán keresztül mutatjuk be, különböző szövegeket kódolunk, a szöveget ASCII kód segítségével számmá alakítjuk, ahol minden karakternek egy 3-1 szám felel meg. Utána ennek a számnak kiszámoljuk az SM értékét, erre jelenleg egy Java programunk van, ami körülbelül 40 karakterig egy percen belül kiszámolja SM értékét, és ez az SM lesz a kód lenyomata. Ez a program egyébként elérhető és letölthető az smprojekt.info oldalon. Nézzük meg egy konkrét példát, hogy hogy működik ez, kódoljuk a kriptográfia szót. Ez ASCII kódtábla segítségével így írható át, és utána a számunk kiszámoljuk az SM értékét, és ez lesz a kódunk, lenyomatunk. Nézzünk néhány konkrétan alkalmazható példát. Tegyük fel, hogy két személy interneten sakkozik, de valamilyen oknál fogva félbe kell szakítaniuk a mérkőzést, és ilyenkor a fair play érdekében az utolsó lépést meg kell hoznia a játékosnak, viszont erről az ellenfele nem tudhat, hogy egyikőjük se gondolkodhasson többet róla. Ezt úgy végzik el, hogy az utolsó lépést elküldi, azonban nem mondhatja azt, hogy ezt a következő játszmáig ne nyisd ki, mert nem bízik benne, mert nem ismeri, vagy pont azért, mert ismeri, és ezért a lépését kódolja, és ezt a kódot küldi el. Majd amikor folytatják a játszmájukat, akkor elküldi az eredeti üzenetet, az ellenfele megnézi a lenyomatát, és ha ezt megegyezik, akkor bízhat benne, hogy tényleg ez volt a lépés. Nézzünk egy konkrét példát, legyen Huszár C3-ról E2-re, ezt szabványosan így jelöljük. Problémát jelent itt, hogy egy adott sakkhelyzetben a logikus lépések száma véges, tehát az ellenfél végig próbálgathatná a kódokat, és rájöhetne, hogy mi a lépésünk, ezért egy úgynevezett sózóeljárást alkalmazunk. Egy értelmes szövegbe ágyazzuk a szövegünket, legyen most egy irodalmi idézet, utána ennek képezzük az ASCII kódját, majd ennek kiszámoljuk az SM értékét, és ezt küldjük el az ellenfélnek, majd amikor folytatjuk a játszmát, elküldjük az eredeti üzenetet, ő ezt kódolja és megállapíthatja, hogy tényleg ez volt a lépésünk. Nézzük meg, mi történne, ha meggondolnánk munkat, és az E4-re szeretnék lépni, ugyanennél a sózásnál. Látható, hogy az ASCII kód egyetlen egy számban tér el, nagyságrendben is ugyanaz, és minden egyes szám ugyanaz, mégis százszoros az eltérés az SM és a két SM érték között. Tehát ebből az is következik, hogy nem lehet közelíteni a megoldás felé. Tehát vagy megvan a megfelelő N érték, nem lehet az, hogy ez már majdnem az az érték, még egyet növelem, akkor meg lesz, hiszen látható, hogy kis eltérésre is az SM érték nagy. Drasztikus változás következik be. Nézzünk egy másik példát. Tegyük fel, hogy cégek pályáznak egy bizonyos munka elvégzésére. Ilyenkor árajánlatot tesznek, azonban úgy jó a pályázat, hogyha nem tudják alul licitálni az ellenfelet, ezért senki nem tudhat arról, hogy a másik cég milyen összeggel pályázik, ezért az összeget kódolják, és ezt a kódot küldik el, és később, amikor a pályázatot lezárul, akkor tudják megadni, hogy mekkora volt az árajánlatuk. Nézzünk egy ilyet konkrét példát. Legyen az árajánlat 10 millió forint. Ismét alkalmazunk a sózóeljárást. Azért használunk irodalmi idézeteket, mert annak a valószínűsége, hogy egy értelmes irodalmi szöveget kapjunk más N-értékre, annak olyan csekély, hogy aki talál ilyet, az megérdemli a lépés előnyt szerintem. Képezzük az ASCII kódot, ennek vegyük az esenyét, ezt a számot küldjük el a cégnek, amely a pályázatokat elbírálja, majd amikor már lezárultak a pályázatok, akkor elküldjük az árajánlatunkat, és meg tudják állapítani, hogy valóban ez volt a mi árajánlatunk. Felmerül egy sokakban a probléma, hogy az eljárás nem csak visszafele exponenciális, hanem odafele is, azonban ez a gyakorlatban ez a probléma nem jelentkezik. Egyrészt kis méretű rövid adatok esetén egyáltalán nem találkozunk ezzel. Hosszú adatok, nagyobb adatok esetén pedig sikerült olyan darabolási eljárást kidolgoznunk, amely ugyanúgy biztosítja az adat egyediségét. Ezt később esetleg kérdés esetén megmutathatom. Tehát ez a probléma nem jelentkezik hosszú távon. Lineárisan nő az idő az adat méretével, függvényében, hogyha ezt a darabolási eljárást használjuk. Néhány alkalmazás ennek a módszernek lehet használni ezeknél az autótávirányítós rendszereknél, ugye, amelyek távolról nyitják ki a gépjárművet, lehet használni hash algoritmusokban, méghozzá megfelelő kikötésekkel egész jól, és digitális aláírás kódolásánál, illetve külföldi szavazatoknak a titkosítására. Az előnyei ennek a kódolási eljárásnak az, hogy ugyanolyan biztonságot tud nyújtani, mint egy MD5 vagy SHA algoritmus, ugyanakkor az alapelvei olyan egyszerűek, hogy szerintem egy 9-es diák, aki normál matematika osztályba jár, könnyen megértheti, és ennek ellenére mégis egy biztos módszer. Köszönjük a figyelmet!